Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér Vívandával című magazinműsor, és már itt is van velem a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Dr. Olvasztó Pálmát, konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos, valamint fogszabályozás szakorvos. Szép jó napot kívánok, ismerjük egymást, úgyhogy szerintem tegeződhetünk a műsor során.
Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit.
Szeretettel köszöntelek a mai műsorban. Gondolkodtam egy picit azon, miközben jöttem ide a stúdióba, hogy honnan is fogjuk meg ezt a nagyon érdekes témát, de mivel lélektér, tehát muszáj a lelki oldaláról megközelíteni ezt a kérdést is, és két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy vajon miért félünk a fogorvosoktól annyira rettegetten, mint szerintem más orvostól egytől se ennyire, tehát, hogy mindent is csinálunk, csak fogorvoshoz ne kelljen elmenni, illetve, hogy mégiscsak az, hogyha tudunk mosolyogni, az meg annyira fontos a lelkünknek, és hogy a másik oldalon meg olyan borzasztóan sokat ad hozzá, hogyha önfeledten is felszabadultan tudunk mosolyogni.
Így van, igen. Hát akkor kezdjük szerintem a fogászati félelemmel. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex része magának az egész fogorvoslásnak. A fogászati félelem az, azért mondtam, hogy nagyon összetett, mert ez egy általános tévhit, hogy az emberek a fogorvostól félnek, mert félnek a fájdalomtól. De valójában én azt gondolom, hogy azért már elmúltak azok az idők, amikor annyira borzasztóan fájdalmasak voltak a fogászati beavatkozások, hogy ezektől kellene félnünk. Nagyon modernek a jelenleg elérhető érzéstelenítési eljárások, és tényleg azt tudom mondani, hogy a fogorvosi beavatkozások nagy része fájdalommentesen elvégezhető. Van egyébként erről egy 10 éves kutató vizsgálat, amely pontosan kimutatta, hogy valójában az emberek a fejnyak régióban végzett beavatkozásoknál, jelentsen ez más területet is, nem csak a fogászatot, nem csak kizárólag a fájdalomtól félnek, hanem magától a kontrollvesztettség érzésének a megélésétől, valamint ezáltal nyilván ez egy erősebb, durvább szorongásnál akár pánikig is fajulhat, és inkább maga a kiszolgáltatottság élményének a megélése az, ami egyébként a fogászati félelmet kiváltja sok esetben. Úgyhogy ennek a kezelése egyébként borzasztóan egyszerű, mert hogyha az ember, a páciens, valamint az orvos közt egy megfelelő kommunikáció kialakul, és megfelelő bizalom, akkor én biztos vagyok benne, hogy a fogászati szorongás nagyon nagy mértékben csökkenthető. Ezt hozzáteszem, kezdetektől kezdve a fogorvosnak a feladata, a fogászati félelem csökkentése. Amennyiben ez már nyilván túlnő, és tényleg pániká alakul, akkor előfordulhat, hogy mi szakembernek a segítségét kérhetjük, esetleg pszichológusnak, akár pszichiáternek a bevonását, mondjuk egy kognitív viselkedésterápiát, de megmondom őszintén, az én praxisomban ilyenre még nem volt példa, tehát valószínűleg ez egy nagyon ritka, csak a tudomány azt mondja, hogy ilyenre is van lehetőség.
Mi volt a legkirívóbb eset, amikor tényleg a legnagyobb pszichológusi hozzáállással kellett kezelned egy beteget, mert láttad, hogy annyira fél?
Hát igazából számomra a legkirívóbb az volt, amikor ez egy barátommal történt, amikor az érzéstelenítő beadását követően elmúlt a panasz, és elhagyta a rendelőt. Tehát számomra nem tudtam kezelni a fogászati szorongását, mert lelépett.
És utána visszatért, miután elmúlt a fájdalomcsillapító hatása?
Persze, hát utána megbeszéltük, hogy ez nem a legkorrektebb viselkedés, meg hát nyilván sajnos a gyerekeknél is ugyanígy működik, el kell, hogy mondjam, hogy ezt otthon saját magának senki nem tudja kezelni. Tehát pontosan ez lenne a lényeg, hogy felfogjuk azt, hogy a fogászat az orvostudománynak azon területe, amely ez egy progresszív folyamat, ez azt jelenti, hogy egyre inkább romló folyamat, ez nem fog magától meggyógyulni, a fog kemény szövete sajnos egyelőre még nem tudja regenerálni saját magát, tehát mindenképpen minél korábban el kell menni, akkor, amikor még a beavatkozás nem fájdalommentes, és ezek után szépen, hogyha hamar diagnózisra kerül egy bármilyen elváltozás, akkor nyilván hamarabb tudjuk kezelni, ez a páciens számára is sokkal kedvezőbb, és egyébként költséghatékonyabb is.
Nagyon furcsa szokás volt régebben, ilyen szájról szájra terjedő szokás volt vidéken, ez a húzzunk ki minden fogat, mert akkor nem fog fájni, nem fog elromlani, és már nagyon hamar volt, amikor valamilyen, tényleg ilyen kivehető fogsorral helyettesítették az eredeti fogakat, úgyhogy lehet, hogy semmi probléma nem volt, de a megelőzés az valahogy így nézett ki.
Én nem is a megelőzés, hanem sajnos nyilván régen, amikor még a fogorvoslás nem tartott ott, ahol most tart, tényleg a fájdalomnak a megszüntetése az a foghúzással járt legtöbb esetben, és ez nem csak vidéken volt így, hanem nyilván a városokban is. Aztán, ahogy a fogászat egyre sokrétűbb lett, és elkezdett fejlődni, illetve az eszközök is elérhetővé váltak, onnantól kezdve megjelentek ugye a gyökérkezelő műszerek, és akkor elkezdték a gyökérkezeléseket alkalmazni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy még a mai napig vannak tény, ahogy mondod, olyan vidéki települések, ahol sokszor a foghúzást választják, bár hozzáteszem, ez azt gondolom, hogy egy picit jobban kellene edukálni az embereket azzal kapcsolatban is, hogy ő nekik is van választási lehetőségük, és nem feltétlenül kell kihúzatni egy fogat azért, mert fáj, hanem igenis meg lehet gyökérkezeltetni, vagy bármi egyéb más módszerrel kezelni lehet. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy tényleg kisgyermekkortól beleneveljük az emberekbe és a gyerekekbe azt, hogy miért olyan fontosak a fogaink, és hogy nagyon fontos az egészségük megőrzése. Mert vannak olyan szituációk, amelyekben már tény, hogy nem lehet megmenteni egy fogat, vagy nem is érdemes, mert a későbbiekben aztán olyan gócot fog eredményezni, ami a szervezetünk, a testünkben a többi szervünk megbetegedését is eredményezheti. Tehát tényleg, hogy vannak ilyen fázisú eltérések is. Azonban én azt gondolom, hogy ha kellően egészségtudatosan neveljük a gyermekeinket, és mondhatom azt szerintem, hogy mi fiatalok erre. Ha odafigyelünk, akkor szerintem nagyon sok mindent meg lehet ezzel előzni, és főleg ezeket a indokolatlan foghúzásokat.
Két dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban, amit most mondtál. Az egyik az, hogy talán, mint az élet oly sok területén, ide is nagyon jellemző az, hogy kétféle választási út van egy gyermek előtt. Vagy tovább viszi a szülők mintáját pozitív értelemben, vagy éppen azt nem fogja tovább vinni, és homlok egyenesen más csinál.
Így van. Ez pontosan, ahogy mondod, ez nagyon sok viselkedésünkre jellemző, és ezt akartam is mondani, mert ez szerintem egy nagyon fontos része a fogászattal való felfogásunknak, hogy sokan ugye abban a tévhitben élnek, hogy azért rosszak a fogaim, mert a szüleimnek is rosszak voltak a fogai, és ezt örököltem. És ez nem igaz. Tehát a rossz fogakat nem tudjuk örökölni. Vannak olyan elváltozások, olyan harapási rendellenességek, fogszabályozási rendellenességek, az álcsontunknak bizonyos eltérései vagy fogformák, amelyeket tényleg a szüleinktől öröklünk, viszont a rossz fogainkat nem tudjuk. Amit tudunk örökölni, és nem is öröklünk, hanem ahogy mondott, tovább visszük a mintát, az a szájápoláshoz való hozzáállásunk. És szerintem már most szerencsére tényleg azt tudom mondani, hogy a mi generációnk is kellően egészségtudatos ahhoz, hogy felmérje azt, hogy ha esetleg nekünk voltak rossz fogaink, vagy elrontottuk valahol, mert ugye azért a 90-es években megjelent ez a rengeteg cukros üdítő és csokoládé mértéktelen fogyasztása, nyilván mindannyiunknál eredményezhetett egy-két rosszabb fogat, viszont hogyha ezt felfogjuk, hogy a megfelelő szájápolással a gyermekeknek ez megelőzhető, akkor azt gondolom, hogy egyrészt szemléletet is tudunk váltani, és kell is váltsunk, mert hogy azért Magyarország a világ listán belül nem az élvonalban van a szájápolás szempontjából.
De mit csinálunk rosszul?
Én azt gondolom, hogy nem jó a fogmosási technikánk sem, nagyon sok esetben, és ezt tényleg úgy gondolom, hogy gyerekkortól kezdve kellene egy picit erősíteni, illetve a fogmosás ideje sem megfelelő szerintem. Én azt gondolom, hogy átlagban az emberek nem mosnak kétszer-két percig fogat, bár bízunk benne, hogy ez javuló tendenciát mutat, de szerintem itt rontjuk el, hogy vagy a szülők esetleg sokszor engedékenyek a gyerekkel, és mondjuk még az esti fogmosás után lehet, hogy becsúszik egy pici nassolás, és az pedig ugye köztudott, hogy az éjszakai szájban pangó glükóz, vagy bármilyen olyan bontható cukor, amely hozzájárul a fogszóvasodás elősegítéséhez, az káros. És szerintem ezek azok, amelyek miatt ez főként kialakul.
Még egy dolog eszembe jutott, hogy téged hallgatva, most az előbb beszéltünk arról, hogy a gyerekek hogyan viszik ezt tovább, De hogy akkor beszéljünk arról, hogy hogyan kellene helyesen ápolni a fogainkat, a szánkat, függetlenül attól, hogy hány évesek vagyunk.
Na most az az igazság, hogy hozzám járnak kismamák is terhességi szűrése.
De ugye ez kötelező.
Így van, tehát a terhesség 9 hónapja alatt kötelező egy szűrővizsgálat. Én amellett, hogy megvizsgálom a kismamát, és az ő szájhigiénével kapcsolatos tanácsokat adok, már el szoktam mondani, hogy amint a kisbaba megszületik, érdemes már a száj ápolására odafigyelni. Én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha a születéstől kezdve hozzászoktatjuk a kisbabát ahhoz, hogy a szájápolás az ugyanolyan része legyen a napjainak, mint amikor az esti fürdetés van, akkor egyrészt megszokja azt a pici baba, hogy hozzáérünk a szájához, megengedi, hogy belenyúljunk a szájába a kezdetektől kezdve, így mire 5-6 hónapos korában az első tejfogak elkezdenek kibújni, már gyönyörűen tudjuk majd neki tisztítani. Úgyhogy szerintem a 0. naptól érdemes tényleg ezekre figyelni. Nyilván sok minden felborítja az embernek az életét a szoptatástól kezdve, akár hogyha tápszeres lesz, vagy majd a hozzátáplálás, az éjszakai felkelések, tehát nyilván nem lehet ezt tökéletesen betartani, hogy reggeli-esti szájápolás legyen, de én azt gondolom, hogy tényleg a tejfogak megjelenésétől nagyon alapos fogmosás szükséges. Nyilván ezekre megvannak a protokollok, hogy pontosan mekkora fogkefével, milyen fogkrémmel, hány éves kortól lehet fogat mosni, ezt majd esetleg máskor érdemes megvitatni, de sokan szerintem méltatlanul alábecsülik a tejfogaknak is a szerepét, hiszen úgy gondolják, hogy majd úgy is leváltja a gyermek, és ezért nem lesz rá szükség, majd nő helyette a maradó fog. Na most azért az egy nagyon fontos dolog, hogy a tejfogazatnak ugyanúgy nagyon fontos szerepe van az emésztésben, mint a maradó fogazatunknak. Ugye a gyermek itt veszi be magához a táplálékot, itt aprítja fel, tehát ez az emésztő rendszerünknek lényegében az előszobája, ahol majd a gyomorba kerülő ételnek ugye a felaprítása és a nyálenzimek által az emésztés megkezdése kezdődik. És hogyha a gyermeknek rosszak a tejfogai, elveszíti őket idő előtt. A maradó fogak majd csak 6 éves kor környékén kezdenek megjelenni, és addig, hogyha ő nem tud stabilan rágni, akkor onnantól kezdve ez az egész emésztésére hatással lesz. Majd szólni fogja a táplálékot, nem tudja kellően felaprítani, és tényleg a fejlődését is visszavetheti, valamint a tápanyag felszívódást. Tehát én azt gondolom, hogy méltatlanul alábecsüljük a tejfogaknak a szerepét, pedig borzasztóan fontosak a kisgyermekkorban is. Úgyhogy érdemes rájuk figyelni.
Az előbb említetted is, egyébként tényleg nagyon fontos momentum még, hogy nagyon sok problémát, krónikus megbetegedést tud akár egy rossz fog, akár szívbetegséget is tud okozni, és nagyon sokszor erre nem gondolunk, hogy ja, hogy egyébként az már csak egy okozat, de valójában az ok, az lehet, hogy a szágban keresendő.
Így van, így van. Ezt tényleg egyrészt sokan nem is tudják, másrészt pedig egyre több kutatás van azzal kapcsolatban, hogy a szervrendszerünkben általánosan a fogaink milyen összefüggésben vannak más szerveinkkel. Nyilván a leggyakoribb, amit biztosan már te is sokan hallottak, ezek a különböző gócbetegségek, amelyek ugye azt jelentik, hogy abban az esetben, hogyha a fogainkban kialakul egy krónikus gyulladás, az gócot jelenthet, ami azt eredményezheti, hogy a szervezetünkben máshol valamilyen egyéb betegség kialakulhat. Legyen ez egy ekcéma, egy hajhullás, vagy ízületi fájdalmak, tehát sokszor esetleg mondjuk például reumatológiai megbetegedések esetén gyakran küldik fogászatra a pácienseket góc kutatás szempontjából. Tehát egyrészt ez, amit mondtál, például a diabétesszel való kapcsolat, a fogágybetegségnek most már egyértelműen kimutatható. Vagy, mint amit mondtál, a szívérrendszeri megbetegedéseknél szintén a különböző szájüregi baktériumok okozhatnak magas rizikófaktort, úgyhogy tényleg méltatlanul alá van ez a terület becsülve, és én azt gondolom, hogy indokolatlanul könnyen szabadulunk meg úgy a fogainktól, hogy csak a fájdalomtól szeretnénk megszabadulni, és nem mérjük fel a fontosságukat.
Mennyire érdekes, így számomra tényleg így ezt hallgatva, hogy sokkal több a jó fog attól, hogy szépen tudunk mosolyogni, hanem hogy ez egy rendszernek egy nagyon fontos része. Így és nem van. Csak a táplálkozásnak, hanem úgy összességében az egészségünknek.
Így van. Én is ezt gondolom, hogy nagyon fontos, és amit mondtál, nyilván mindenki szép fogakat és ragyogó mosolyt szeretne, és ez csodálatos dolog, mert hogy amit a legelején még említettél, tényleg az önbizalmunkra, a megjelenésünkre hatással van. Egy szépen mosolygó, egészséges fogakkal rendelkező ember sokkal határozottabb fellépésű, sokkal pozitívabb kisugárzása lehet, mint egy olyan embernek, aki esetleg takargatja a fogát, vagy sokszor kevésbé mosolyog emiatt. Kialakulnak olyan berögzült mozdulatok, mint hogy valaki a kezével odakap, amikor mosolyog. Tehát sokkal zárkózottabbá és gátlásosabbá válhat az ember, hogyha nem szépek a fogai, viszont sokkal több a külcsínynél nyilván az, hogy mit is jelent valójában a fogainknak az értéke.
Beszéljünk egy kicsit akkor a szép mosolyról, mert szerintem ez egy nagyon fontos téma. Ugye sokat halljuk ezt a hollywoodi mosoly kifejezést, és hát látjuk, hogy a sztárok valóban olyan gyönyörű fogsorokkal mosolyognak, de azt is látjuk, hogy korábbi képeken esetleg nem olyan volt a mosolyuk, és bennem az a kérdés merült fel, hogy kell, hogy mindenkinek egységes mosolya legyen, vagy vajon így most szakemberként, amikor te nézed ezeket a képeket, akkor úgy hozzáteszed, hogy hát lehetett volna mondjuk másmilyen is a kialakítása, mondjuk egy kicsit egyedibb. Mi a szép mosoly most? Vannak ilyen trendek ezen a területen is, hogy mikor, hogy kell kinéznie?
Na most akkor szerintem itt érdemes maga az esztétikai fogászatnak a körébe bele kerülni. Ugye azért nevezzük esztétikai fogászatnak, mert hogy maga az esztétika, az ugye a szépségtan, tehát ez egy filozófiai fogalom, amely a szépséggel foglalkozik.
És az mindenkinek más.
Ez így van.
Egyrészt szubjektív,
másrészt pedig kultúránként is nagyon más, hogy mely kultúrában mi számít szépnek. Ami miatt ugye az esztétikai fogászatban ez ennyire elterjedt, az azért van, mert hogy az arcunknak az egyik legmeghatározóbb eleme az a szemünk mellett, a mosolyunk. És én azt gondolom, hogy a napjainkban soha ekkora igény még az esztétikus megjelenésre korábban sosem volt, és lássuk be, mind a médián, az interneten keresztül kapjuk ezt a rengeteg túlzó, és én azt gondolom, hogy képet arról, hogy nekünk mennyire tökéletesnek kell lennünk, és mennyire tökéletes mosolyunknak, és bármi egyéb részünknek kell lennie. Azért én ezzel óvatosan bánnék, mint ahogy mondod, hogy vannak trendek, tény, hogy vannak trendek. A hollywoodi mosolyjal kapcsolatban az pontosan egy nagyon nagy szélsőség. Tehát a hollywoodi mosoly az esztétikai fogászaton belül is egy extrém eset, hiszen ugye a filmvászon szereplő emberek hófehér fogai, legtöbbször kerámiahéjak, amelyek olyan hihetetlenül fehér, úgynevezett bleached, ilyen fehérített fogszínnel jelennek meg, hogy a hétköznapokban azért én a saját praxisomban átlagembereknek ilyet nagyon ritkán csinálok. Számomra az esztétikai fogászat, ha mondhatom, azt jelenti, hogy ez egy szemlélet, amelyen keresztül kezeljük a pácienseket, és az a szemlélet, amely azt jelenti, hogy inkább a természetest próbáljuk utánozni, és inkább realisztikusabban ábrázolni a fogakat, semmint valami művi, hófehér dolgot hozzunk létre. Én azt gondolom, hogy még a mai napig az a szép, ami természetes, vagy a természeteshez nagyon hasonló, és nem az, hogyha látják, hogy egy millió dolláros cirkohíd van az ember szájában.
Pontosan, Dennis a komiszba jutott eszembe a Wilson bácsi, akinek itt elől két rágó gumi.
Na, pontosan, tehát, hogy fehér-fehér, de nem tökéletes.
Igen, de hogy egyébként maga a technológia is, ahogy mondtad is, egy pár perccel korábban ugye változik, tehát ahogyan ki van ma már alakítva, amilyen eszközökkel ti is dolgoztok, az ma már köszönő viszonyban nincs azzal, ami mondjuk 30 évvel ezelőtt nyilván a tudomány előrelépésének köszönhetően is, de hogy változott is, és ami régen volt, hogy milyen lehetőségek vannak ma arra, hogyha mondjuk valaki tényleg olyan helyzetben van, hogy szeretné, hogyha szebb lenne a mosolya, de mondjuk nem tudom, a Jóisten nem olyan szép fogakkal áldotta meg, vagy kicsit kuszábbak, kicsit kisebbek, tehát hogy milyen lehetőségek vannak a javításra, a szebbé tételre.
Igen, na most a digitalizáció az ide is beszivárgott, mint az orvostudomány sok más területére, szerencsére. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 10 év az az időszak, amikor nagyon-nagyon sokat fejlődött a fogászat ebből a szempontból, hiszen olyan digitális rendszerek és számítógép vezérelte rendszerek jelentek meg, amit tényleg a hétköznapokban is tudunk használni, amelyek elősegítik azt, hogy a kezelésünk hatékonyabb legyen, gyorsabb legyen, a páciens számára ez egy irritációmentes és lehetőség szerint fájdalommentes kezelés legyen, tehát például a lenyomatvételeket leválthatja az intraorális szkennereknek a használata, ezáltal ugye a korábbi kellemetlen élmény, ami esetleg egy lenyomatvételkor volt, az most már megszűnik, és az intraorális szkennerrel beszkennelhetőek a fogak, ezt követően eljut a fogtechnikára a munka, ahol szintén számítógép vezérelte tervezéssel terveznek fogpótlásokat, és akár 3D nyomtatóval vagy frézgépekkel készülnek olyan fogpótlások, amelyek rendkívül pontosak, precízek, és nagyon-nagyon időtállóak.
Pont ezt akartam, ezt a 3D nyomtatót, hogy ez mikor válik majd mondjuk elérhetővé, hogy ezt csak így 3D-be kinyomtatják, berakják.
Most már azért vannak laborok, ahol a 3D nyomtatás az elérhető. Én azt gondolom, hogy a CAD/CAM technológia és ezáltal ezeknek a frézgépeknek a használata, amelyek kifaragják a fogpótlásokat, azok már nagyon sok laborban vannak, úgyhogy ezért is mondtam ezeket a technológiákat, mert hogy ezek tényleg itt vannak már velünk a hétköznapjainkban, és nem valami elérhetetlen ilyen filmszerű képen,
hanem
nem csak így van,
tehát nyugaton.
Nem így van, nem egy elérhetetlen vágyálom, hanem nyugodtan lehet menni fogorvoshoz, és ilyen szép fogpótlásokat csináltatni, mert elérhető, a legtöbb fogpótlás fémmentesen készül, nem allergizálnak, nagyon esztétikusak, abból a szempontból, hogy nagyon természetes fogpótlások készíthetőek minden korosztályban.